Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 89. Zsoltárunk első versének éneklésével magasztaljuk Urunkat, Istenünket, Isten tiszteletünk elején. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 258. dicséretünket. 258. énekünk első, második és negyedik verseit énekeljük most. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből, a 10. verstől a 21. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen.
Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át. Aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek. Nem kelnek föl többé, elaludtak, elhambadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Míg a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakáluk és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert egy újabb vasárnapot hoztál el nekünk. Áldunk és magasztalunk, mert ezt érdemled, azért, hogy itt egyéni csendességeink után közösségben is dicsőíthetünk téged, hallgathatjuk a te ígédet. Áldunk és magasztalunk azért, hogy velünk voltál, kísérted a hétköznapjainkat, és egészen elkísértél eddig a vasárnapig is. Így kérünk és fohászkodunk hozzád, hogy tekints le ránk, lásd meg esetlenségünket, emberi mi voltunkat, de lásd meg azt is, hogy törekszünk, és akarjuk hallani a te ígédet. Kérünk azért, hogy küldd el most szent lelkedet, légy itt, áld meg a te ígédet, add, hogy azt szívünkbe tudjuk fogadni, hogy megérthessük, hogy elvihessük a hétköznapokba is. Így kérünk és fohászkodunk hozzád, hogy légy itt a mi Isten tiszteletünkön, add áldásod rá. Amen.
Helyünket elfoglalva, a 155. dicséretünk éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. az előbb olvasott ige szakasz mellett az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzik hozzánk még Isten beszéde, az első rész 8. verséből a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Többször is hallottam már beszélgető társak szájából a következőket. Én már a tévéhíradót se nézem, mert tele van erőszakos cselekedetekről, katasztrófákról, tragédiákról szóló tudósításokkal. Ez sajnos igaz. Ezt mindnyájan tudjuk és tapasztaljuk. Rengeteg negatív hírt zúdítanak ránk. Szabályszerűen ellepnek bennünket, szinte betemetnek, néha már a fuldoklásig. Ez pedig olykor valóban azt a gondolatot válthatja ki belőlünk, hogy valamilyen módon menekülni kell ezek elől, mert már nem bírjuk őket elviselni. Isten igéje azonban járható utat mutat számunkra. És olyan csodálatos, hogy így lehetett olvasni bibliaolvasó kalauzunk szerint Ézsaiás könyvének a fejezeteit is most a napjainkban. Mintha csak valami olyasmit mondana nekünk az Úr, hogy ne a menekülésre pazarold az energiáidat, ne az vonja el a figyelmedet. Isten népe tagjaként ugyanis valami olyasmit tehetsz, amivel nem csak számodra lesz feldolgozható a sok baj, és egyáltalán elhordozható az ezekkel való szembesülés, hanem másoknak is segíthetsz benne. Azt kéri, azt ajánlja fel Isten, hogy legyünk az ő tanúi. Hallottuk Ézsaiás könyvéből, ti vagytok a tanúi. Így szól az Úr, hogy én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. S valóban megtapasztalhatjuk szabadító hatalmát, szeretetét, és mindezekről beszámolhatunk a körülöttünk lévőknek. Ezzel pedig abban is erősíthetjük őket, hogy nem csak az a sok gonoszság létezik, amelyekről a média beszámol, nem csak az a sok rossz dolog megy végbe, amelyekről nap mint nap hírt kapunk, hanem igenis csodálatos események is történnek. Azért, mert Isten élő és munkálkodó, szabadító Isten. Hogyan lehetünk az ő tanúi? A prófétán keresztül Isten erre is választ ad. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. E folyamat első lépése tehát az Isten megismerése. De az is kiderül, hogy ő maga a kezdeményező. Azért ismerhetjük meg Istent, mert ő úgy döntött, hogy megmutatja magát nekünk. Miért cselekedett így? Ettől vajon több lesz ő, hogy kijelenti magát nekünk embereknek? Hiszen végtelen az ő hatalma. Ő így is, úgy is mindenható, örökkévaló és szent Isten. Sokkal inkább azt érthetjük meg, hogy szeretetből, irántunk való szeretetből tette ezt. Nekünk, embereknek hatalmas lehetőség az, hogy személyes kapcsolatba kerülhetünk a világmindenség urával. A 251. dicséretünket is szoktuk olykor énekelni. Ennek az éneknek különösen is szépek a 6. és 7. verszakai, ezek így szólnak. Imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet, megszentelőmet és erősítőmet, én Istenemet, egysegítőmet. Imádlak téged, urát kezdetemnek, urát végemnek s egész életemnek, főszerző okát a természetnek, halálnak urát és kegyelemnek. Ez ének szerzőjéről, Rádai Párról elmondhatjuk, hogy tudhatott valamit Istenről. De mit tudhatott? Ő ismerte a magát Jézus Krisztusban kijelentő Istent. Azok a jelzők, amelyekkel itt illeti Istent, nagyon gazdag jelentéstartalmak. Igazából vasárnapról vasárnapra, akár egy sorozatban is lehetne az Isten üzenetét hirdetni ezek alapján. De a legcsodálatosabb azonban mégis az, hogy az énekszerzője nem csupán elzengte azt, hogy Isten teremtő, gondviselő, szabadító, megtartó, megszentelő, hanem így mondhatta, így vallhatott, hogy teremtőmet, gondviselőmet, megszentelőmet. Azaz, ő nem csak úgy ennek a világmindenségnek az ura, meg úgy általában megtartó, meg gondviselő, hanem én is hozzá tartozhatok. Megismerhettem őt, és tudom, hogy valóban az, akinek ő kijelentette magát. Istenről hitelesen tanúskodni akkor tudunk, hogyha már mi is valahogy így beszélhetünk róla, ahogyan itt az énekszerző is fogalmazott, hogy ő már az én üdvözítőm is, az én megszentelőm is, az én életem is már az ő kezében lehet. Fontos ismerni mindazt, amit a Biblia tartalmaz, hiszen Isten abban jelentette ki magát. Az ő megismerésének a forrása számunkra a Szentírás. A Biblia történetei, egyes szakaszai azonban csupán száraz ismeretek maradnak számunkra, hogyha nem társulnak ahhoz Istennel kapcsolatos, személyes tapasztalatok. Hiszen a mi életünk kiteljesedését szolgálja az is, hogy Isten országa elérhetővé vált számunkra. Jézus Krisztus joggal mondhatta el saját magáról, hogy elközelített az Isten országa, hiszen megtudjuk Isten kijelentéséből, hogy benne jött el ide közénk. Hozzáférhetünk Isten országa gazdag kincses tárához. Isten most ezekkel az igékkel is arra biztat bennünket, hogy térképezzük fel, és aknázzuk ki a kincseket. Talán ismerős a testvérek számára is az a helyzet, amikor eljuthattunk kis országunk valamelyik pontjára, és ott járva felsóhajtottunk, mennyi gyönyörűség van csak a mi kis országunkban is. Milyen keveset ismerek belőle. Valahogy azt tapasztalom, hogy Isten országával kapcsolatban is így vagyunk. Hogy felsóhajthatnánk, milyen keveset is ismerek belőle. Hogyan is lehetnénk azonban így az ő tanúi? Hiszen a tanú az arról val, amit látott, amit hallott, amit átélt. Isten tanúi arról beszélhetnek, amit Isten országával kapcsolatban megtapasztalnak. Arról tudnak beszámolni, amit Isten az ő életükben is cselekedett, vagy a környezetükben, a gyülekezetben. Arról beszélhetnek mindazok előtt, akik még nem ismerik Istent. Isten igéje most, ezen a mai Isten tiszteleten, becsületes válaszadásra hív bennünket. Várjuk mi igazán, hogy Isten cselekedjen? Számítunk az ő tetteire a hétköznapjainkban is? Amikor itt vagyunk Isten tiszteleten, vagy egyéb gyülekezeti alkalmon, számítunk mi arra, hogy valami, hadd mondjam most így, hogy szokatlan fog történni? Vagy valahogy úgy vagyunk vele, ó, én már tudom, mi lesz itt az Isten tiszteleten, mi vár rám? Hogyan folytatódik az Ézsaiás könyvéből olvasott igénk? Higgyetek bennem, és megértsétek. Ahhoz, hogy Isten tanúi lehessünk, ezek a következő lépések. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Milyen szomorú az, amikor az én már tudom felkiáltással gyakorlatilag falakat húzunk magunk köré. Pedig a hit vonza Jézust. És ezt úgy szeretném oda a szívetekbe bevésni, hogy ez ott maradhasson, mindig előttetek legyen, hogy a hit vonza Jézust. Ahol ő hitet talál, ott munkálkodik, ott csodák történhetnek. Mindenkinek érdemes lenne egyszer ebből a szempontból végigolvasni az evangéliumokat. Hogyan, milyen összefüggésben kerül szóba a hit? Sok beteg gyógyult meg így például. Egy-két példát hadd említsek. Egy pogány százados Kapernaumban, amikor a szolgája beteg lett, Jézust kereste meg. Elkezdtek beszélgetni egymással, és a beszélgetés nyomán valami olyasmi derült ki, aminek kapcsán Jézus itt volt a körülállókhoz, bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Utána pedig odafordult ehhez a századoshoz, ezekkel a szavakkal. Menj el, és legyen a te hited szerint. A vak Bartimeust pedig ezekkel a szavakkal bocsátja el Jézus. Menj el, a hited megtartott téged. És nem is egy gyógyításnál pedig, ugyancsak ehhez hasonló szavak hangzanak el Jézus szájából, amikor azt mondja, hogy legyen a te vagy a ti hitetek szerint. Elgondolkoztató Jézusnak ez a mondata. Éppen az elmúlt napokban láttam egy képeslapot az egyik testvérnél. Egy körülbelül 10 hónapos kis gyermeket ábrázolt ez a képeslap, és volt rajta egy bibliai idézet. Egész pontosan bevallom, már nem emlékszem rá, de valahogy így hangzott, hogy mit remélhetek, ó Uram? S engem a kettő, a kisgyermeknek az arca, tekintete, és az ige így együtt nagyon megragadott. Mert valahogy olyan fotót sikerült találni, amelyen a kisgyermeknek a szeme valóban tükrözte azt, amiről az ige szól, hogy mit remélhetek. Ott volt a szemében szinte a kérdés, hogy mi fog történni, mi lesz. Olyan csodálkozva tekintett a világba, olyan várakozás teljesen. Most mi fog történni? És úgy arra gondoltam, vajon tudunk mi így tekinteni az Úrra? Hogy ott van, hogy a szemünk szinte tükrözi azt a várakozást, azt az áldott izgatottságot, hogy de te, Uram, szabadító Isten vagy, te mindenható Úr vagy, számodra semmi sem lehetetlen, sokszor mondjuk ezt. De én most már úgy szeretném így várni azt, hogy te lépsz, cselekszel az életemben, az életünkben. Jézus is valami ilyesmire gondolhatott, amikor azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. A gyermek bármennyire rossz csont is, de azért többé-kevésbé nevelhető, formálható. Sőt, ő maga is vágyik a szíve mélyén az átalakulásra. Ezzel szemben mi történik később? Egyre jobban megcsontosodik és bezárkózik az ember. Fél minden újtól. Elutasít minden szokatlant. Én már csak ilyen vagyok. Nekem így is jó, ahogy eddig volt, szoktuk mondani. Bárcsak komolyan tudnánk venni azt, hogy ez azonban súlyos akadályt jelent a hit útján. Jézus arra hívott el bennünket, hogy újjá teremtse az életünket. Pál apostol a korintusiakhoz írott második levélben boldogan tesz bizonyságot erről, amikor azt mondja, hogy íme újjá lett minden. De hogyan újulhatna meg az életem, az életünk, hogyha semmi újat nem vagyok képes befogadni? Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Mi pedig nyitott szívű gyermekből olyan hamar, fantáziátlan és röghöz tapadó felnőttekké válunk. Egy idő múlva szinte már csak azt tudjuk hajtogatni, csak azt hiszem, amit látok. Közben pedig azt sem látjuk igazán, amit nézünk. Ezért állítja Jézus elénk a kisgyermeket. Példaként. Nem azért, mintha a gyermekek tökéletesek, bűntelenek lennének. Nem azért, mintha ők kiérdemelnék azt, hogy a mennyeknek országába bejussanak. Az őszinteséget, a természetességet, a bizalmat, az egyszerűséget kellene tőlük megtanulnunk. Azt, hogy nem játszom tovább a nagy embert, akinek még Istenre sincs szüksége, mert önmaga elégséges mindenre, hanem elfogadom boldogan, hogy gyermek lehetek, méghozzá a legcsodálatosabb atya gyermeke lehetek, Jézus Krisztus atyának a gyermeke. Mindenestől az ő karjaiba vethetem magamat, hiszen ő megbékéltetett önmagával, az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által. És hogyha hittel, bizalommal tekintek rá, kész nekem a fiúság lelkét adni, az ő szent lelkét, aki által aztán már én is így kiálthatok, hogy apá, azaz atya. Maga a lélek tesz bizonyságot, olvashatjuk a Szentírásban a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. lehet-e ennél magasabb méltóságot és külön sorsot elérni? A Szentlélek ajándéka számunkra azt is jelenti, hogy erőt is kapunk a tanúságtételhez, az Úr útján való járáshoz. És ez jelenthet igazi fordulópontot számunkra. Az, amikor Jézus Krisztus az ő lelke által beköltözhet a szívünkbe, az életünkbe. Mert Szentlélek nélkül erőtlen marad a mi kereszténységünk. És ez pedig azt jelenti, hogy sokkal több a kínlódás, mint az öröm a kereszténységünkben. Az erőtlen keresztjén tele van lelkiismeret húdolással, önváddal. Mert ismeretei már vannak, legalábbis bizonyos mértékig, hogy mit kellene tenni. Isten törvényét ismeri. És ugyanakkor látja és tapasztalja napról napra, hogy nem képes Isten akarata szerint élni. És akkor vagy ostorozza önmagát állandóan, és egyre mélyebbre süllyed. Vagy, ami még talán ennél is rosszabb, az az, hogy tele lesz megalkuvással és képmutatással. Amikor már nem bírja azt a feszültséget tovább hordozni. És akkor kezd így beszélni, Isten nem követelhet tőlünk olyat, amihez nincs erőm. És ez igaz is alapjában véve. Csak egy valamit felejtünk el, vagy egy valamit nem akarunk komolyan venni, hogy Isten igenis követelhet tőlünk új életet. Mert ezt ő teszi és tette lehetővé, és ő erőt ad hozzá. Ezért lehetséges az új élet, és ezért lehetünk mi valóban az ő tanúi. A keresztény élet és a tanúskodás az Isten cselekedeteiről nem a mi emberi erőnkre épül, hanem az Isten erejére. Ezért vehetjük mi is komolyan azt, amit Jézus Krisztus ott, a mennybe menetele előtt mondott az akkori tanítványoknak, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúi. Nem egyedül kell elindulnom. Előttünk jár az Úr, és szent lelkével vezet, mutatja az utat, alkalmakat készít számunkra, hogy beszélhessünk róla, és az erőt is megadja hozzá. Legyünk hát így ebben a világban az ő tanúi, az ő szent lelke által. Ámen.479. dicséretünk első és második verszakát énekeljük. Kérjük, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked most, hogy sokszor csodálkozva állunk a fölött, a tény fölött, hogy te gyarló, gyenge emberekre bíztad a rólad való tanúskodást, az ige hirdetését, továbbadását. Megvalljuk neked, hogy sokszor nem csak az van bennünk, hogy nem értjük, hanem még kicsit lázadunk is ez ellen. Különösképpen is, amikor arról van szó, hogy a másik embertől, aki igazából a te eszközöd csupán, de mégis embertől kell nekünk elfogadnunk az evangéliumot, a te tanításodat. Olyan sokszor előjön ilyenkor bennünk az, hogy milyen alapon mondja ő nekem, milyen alapon beszél arról, hogy ennek vagy annak az életemben meg kellene változnia, hiszen ő se különb, hiszen tudom én, hogy mit csinált, hogy milyen az ő élete. Urunk, bocsásd meg ezeket a gondolatokat, vagy az ilyen jellegű kimondott szavainkat. Bocsásd meg ezeket az indulatokat, érzéseket. Segíts nekünk abban is, hogy tőled fogadjuk el ezt, hogy igen, te a te szolgáidra bíztad a tanúskodást, az evangélium továbbadását. A te szolgáidra, akik nem büntelenek. Köszönjük, Urunk, azonban azt, hogy igaz, nem vagyunk büntelenek, bűnösök vagyunk, de lehetünk kegyelmet nyert bűnösök. Köszönjük, hogy ezt is te tetted lehetővé számunkra, egyszülött fiad Jézus Krisztus áldozata által. Köszönjük neked, hogy most bennünket is be akarsz állítani a sorba, vagy hogyha már vállaltuk azt, hogy ott vagyunk a te tanúid sorába, akkor meg akarsz erősíteni bennünket, hogy sokkal bátrabban, sokkal határozottabban, és sokkal nagyobb szeretettel menjünk az emberek közé, és beszéljünk a te csodálatos tetteidről, szabadításodról. Urunk, úgy szeretnénk most meghajolni lélekben is igazán előtted, hogy alkalmassá tehess bennünket erre. Úgy szeretnénk, ha a szívünk megnyílhatna szent lelked előtt egészen, hogy szent lelked uralma alá kerülhessen az életünk, hogy ő mutathassa nekünk az utat, s erőt adhasson. Bocsáss meg a saját görcsös igyekezeteinket, amikor csupán a saját erőnkre hagyatkozunk. Segíts nekünk abban, hogy megérthessük, elfogadhassuk azt is, hogy nem megy a mi erőnkből, viszont számíthatunk rád, és kérhetjük a Szentlélek erejét. Urunk, így indíts el most bennünket, és áld meg bennünket, hogy visszatérve otthonainkba, már ott is a te tanúid lehessünk, és majd a hétköznapokban is, munkahelyeinken, iskolákban, ahol éppen végeznünk kell a feladatainkat. Hadd tudjunk rólad tanúskodni, hogy valóban te vagy az Isten, és csak te vagy. Te tudsz megszabadítani bennünket minden nyomorúságtól. Urunk, így kérünk téged, hogy áld meg e napunk folytatását is. Légy a mi őriző pásztorunk továbbra is, hétköznapjainkban is. Áld meg a betegjeinket, hogy ők is hittel tudjanak rád tekinteni, téged tudjanak segítségül hívni nyomorúságukban, és ők is megtapasztalhassák szabadításodat. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban a temetőben koporsó mellett kellett megállniuk. Beléjük is kérünk, hogy árazd a te lelkedet add a benned való hitet nekik, hogy tudjanak benned bízni, hogy tudják a gyász terhét eléd letenni, előtted kiönteni a szívüket, s megvigasztalódhassanak a te békességeddel. Áld meg egyházunkat, egyházunk vezetőjét. Könyörülj meg rajtuk, hogy ők is teljes mértékben rád hagyatkozhassanak. Tőled kérjenek bölcsességet, útmutatást, s engedelmes szívvel, lélekkel cselekedhessék a te akaratodat. Imádkozunk egész népünkért, hogy végre megérthesse minden ember itt közöttünk, minden honfitársunk, hogy csak te vagy Isten, és csak hozzád érdemes odafordulni, és tőled érdemes várni sorsunk jobbra fordulását is. Urunk, adj igaz hitet, benned való hitet és bizalmat a mi népünk tagjainak szívébe. Könyörülj meg mindnyájunkon, s maradj velünk áldásoddal. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, hivatalod legyen, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg most még a hirdetéseket. Mindenek előtt gyülekezeti alkalmainkra hívom sok szeretettel a testvéreket. Ma délután 4 órától családi istentisztelet lesz itt a templomunkban. Hétfőn este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő, immár ennek a kurzusnak utolsó alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körtagjai találkozhatnak. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz az ifjaknak, illetve ifjúsági bibliaóra. 7:30-tól pedig bibliakört tartunk. Vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben istentisztelet lesz. Ezzel egy időben gyermekórákat tartunk lent a gyülekezeti helyiségeinkben, két csoportban, pici gyermekekkel pedig a babaszobában lehet televízión keresztül követni az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap itt az istentiszteletünkön a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának néhány hallgatója fog szolgálni. Ige hirdetéssel, verssel, illetve kicsit bemutatják az intézményüket, az iskolájukat is. Azt tervezzük, hogy istentisztelet után lehetőséget biztosítunk lent a gyülekezeti termünkben arra, hogy egy kicsit kötetlen beszélgetésben is együtt lehessenek a testvérek velük, illetve ezt követően családoknál fognak ebédelni. Néhány testvérrel már itt beszélgettünk erről, de hadd hirdessem azt, hogy aki szívesen fogad közülük egy-két testvért ebédre, akkor kérem szóljon nekem ma vagy a holnapi nap folyamán. Hirdetem azt is, hogy evangelizációra is készülhetünk. Május 4-től 7-ig, tehát 2-től péntek estével bezárólag, este 6:30 órai kezdettel lesznek ezek az evangelizációs alkalmak. Idős Somogyi László, nyugdíjas lelkipásztor fogja Isten igéjét hirdetni közöttünk, és az a nagyszerű lehetőség is ért bennünket, hogy ő nem csak estére, tehát nem csak az alkalmak idejére jön ide hozzánk, hanem itt fog megszállni az épületünkben, tehát ezek alatt a napok alatt mondhatom így, hogy itt fog tartózkodni a gyülekezetünkben, és felajánlotta azt, hogy nagyon szívesen folytat személyes, tehát lelki gondozói négy szemközti beszélgetéseket is. Közvetítem az ajánlatot, a lehetőséget, kérem Kiki, gondolja meg, és én hiszem, hogy biztos, hogy hitet építő és gazdagító beszélgetések fognak lefolyni. Nyáron most is szeretnénk együtt lenni gyülekezeti csendes hét keretében is. Ennek az időpontja július 5-től 11-ig terjedő hét, a helyszíne pedig a Pénzesgyőri Jászmin panzió. Kérem azt, hogy aki szeretne jönni velünk, az lehetőleg minél hamarabb jelezze a részvételi szándékát, hiszen ezzel a szervezők munkáját könnyítjük meg. Az elmúlt napokban meg kellett állnunk Rabatal mellett is. Elbúcsúztunk Tóth Krupa Dezsőnétől, aki 1929. július 25-én Jászkíséren született, és ezesztendő április 4-én Kalocsán hunyt el. Ugyancsak utolsó földi útjára kísértük az elmúlt héten Veres Andrásné Tamók Magdolnát, aki 1928. február 1-én Piliszent Ivánon született, és ezesztendő április 8-án Budapesten hunyt el. A gyászoló család tagjainak Istentől kívánunk békességet, erőt és vigasztalást. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem. Mindenki úgy adjon, írt a Pál apostol a korintusiaknak, és most szól hozzánk is, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. 397. dicséretünket keressük meg, és énekeljük most, mind az 5 verszakával, az 5-et majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa orcáját reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.